Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, valóban az Isten szeretetéről szól ez az ének, de végül is az egész Biblia az ő szeretetéről szól. Még abban is az Isten szeretete nyilvánul meg, amikor ítél. Én azt gondolom, hogy azok után, amiket mi emberek elkövettünk Istennel szemben, nevezetesen, hogy hátat fordítottunk neki, már messzi őseink az Éden kertben, mi emberileg szóba se állnak azzal, aki így tesz. De Isten ebben nem nyugodott bele, hanem már Ádámot megszólította, hol vagy, azután évszázadokon keresztül szólítgatta az embert, végül, ahogy a Szentírás írja, az idők végén, vagy az idők teljességében elküldte egyszülött fiát, Jézus Krisztust, és ő lett az élő ige, a testben megjelent ige számunkra. És írásban ma is kezünkbe adja az ő igéjét. az ő szeretete a kezdeményező szeretet. Na most felszólít bennünket is arra, hogy mi pedig szeressük egymást. Negyez nekünk. Én azt hiszem, hogy van néhány ember, akire azt mondjuk, hogy igen, őt szeretem. Miért? És a legtöbbször meg is tudjuk okolni. Végeredmény talán az, hogy hát szeretem, mert ő szeret engem. Az Isten szeretete ilyen? Azt gondolom, nem. Az ő szeretete kezdeményező szeretet. Ő már akkor szeretett, amikor én még hátat fordítottam neki. Sőt, még meg se születtem, ő már számított rám, és tudta, hogy meg fog szólítani, és hívni fog. Hát ennek az alkalomnak a címe az, hogy értsük meg egymást, gondolom már látható is a képernyőn. A kulcs szó pedig így hangzik, empátia. Egy görög szó, empátia, azt jelenti beleérzés, ugyanakkor nem egyszerűen érzelmi rezonanciáról van szó. Az empátia azt jelenti, hogy én megértem a másik embert azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem. De a kérdés, ami fölmerül, az az, hogy miért van erre szükség, hogy megértsük egymást. Egyszerűen azért, mert különbözünk egymástól. Ezen a képen egy férfi meg egy nő arcképét látjuk. Hát már ez óriási különbség, hogy az egyik férfi a másik nő, nem? És hát sajnos napjainkban hozzá kell tennünk, hogy ez a jobbik eset, ha az egyik férfi a másik nő. Persze két férfi között szükség van arra, hogy megértsék egymást, de még mennyire? Az emberi kapcsolatok minden területén szükség van erre, a barátságokban, a közös munkában, majd erre még rátérünk. De mi különbözünk egymástól, különbözünk nemben, igen, az egyik férfi, a másik nő. És ez rengeteg különbséget hordoz. De különbözünk egymástól ízlésben, az egyik Mozartot szereti, a másik Bartókot. Az egyik a dobos tortát, a másik inkább a csülökpörköltet. Lehet választani valaki mind a kettőt, de csak egymás után, és nem mindegy a sorrend se. Különbözünk egymástól gondolkodásmódban, nem csak abban, hogy az egyik gyors észjárású, a másik lassú. Hát tartalmilag is más jár az eszünkben, mint a másiknak. Különböző munkabírásban, ezt talán tapasztaljuk is azok, akik együtt dolgozunk valakivel, és még sok mindenben, azt hiszem, hogy lehetne sorolni tovább még. És ha életre szóló szövetségre lépünk, például egy házasságban, a házasság az életre szóló szövetség, Isten színe előtt kötött szövetség, akkor pedig különösen szükség van arra, hogy megértsük egymást. Persze az alapfeltétel az, hogy azonos legyen az értékrendünk. Abban ne különbözzünk. Különbözhetünk sok mindenben. Különbözhetünk abban, még abban is, hogy az egyik hentes mester, a másik vegetáriánus hölgy, hát nehezen fognak harmonizálni, de azért nem lehetetlen. Az egyik korán kelő, a másik korán fekvő, ezt is nehéz egyeztetni, de nem lehetetlen. De az egyiknek a szíve közepén, az értékrendjének a centrumában Jézus Krisztus személye és az ő országa áll, a másik pedig csak külsőleg vallásos, Ezt nevezi a Biblia felemás igának. Értékrendben különböznek. Ők nem tudnak harmonizálni, és hát nem nagyon fogják megérteni egymást. Csak akkor, hogyha egymáshoz valóban közeledni fognak. Na és Istent érteni? Ő ért bennünket. Valamikor az ember Istennel életközösségben élt. Nagyon szép képekben, allegóriákban írja le ezt a Biblia rögtön az elején. A paradicsomi állapotra gondolok. Annak a lényege az, hogy Istennel közvetlen volt az ember kapcsolata. Ma milyen? Hát ma is lehet, de csak akkor, ha egy alapvető változás bekövetkezik az életünkben. Nemrég olvastam egy érdekes kifejezést ezzel kapcsolatban, mégpedig azt, hogy egy kopernikuszi fordulat állt be. Hát ezt meg hogy kell érteni? Mire jött rá Kopernikusz? Ugye egészen Kopernikuszig az emberek azt gondolták, hogy a nap kering a föld körül. Azután Kopernikusz rájött arra, hogy ez fordítva van. A nap a középpont, és a föld, és a többi bolygó kering a nap körül. Hát az ember teremtésekor az ember számára a középpont Isten volt. Az ember keringett körülötte. A bűnesettel mi történt? Egy fordított kopernikuszi fordulat. Emberközpontú életszemlélet. Létezik ez a vallásos ember életében is? Azt gondolom messze menően. Nagyon sok vallásos ember gondolja úgy, lehet, hogy nem fogalmazza meg, lehet, hogy nem mondja ki, de azt gondolja, hogy Isten azért van, hogy rajtam segítsen. Hogy az én ügyeimet intézze. Nekem van életcélom, Isten pedig olyan, mint egy úthenger, elkészíti az utat, hogy elérjem azt a célt. Bajban vagyok anyagilag, Istenem segíts meg. Isten csodát tesz, megsegít. Rosszul érzem magam, Uram, gyógyíts meg. Meggyógyít. És ha ezt nem teszi meg, akkor meg vagyunk sértve. Hogy lehet, hogy Isten nem segít rajta? Hiszen én járok rendszeresen Isten tiszteletre, én imádkozni is szoktam, én Bibliát is olvasok. De milyen szemlélet áll e mögött? Nyilván az, hogy én vagyok a középpontban, és Istennek az a dolga, hogy rajtam segítsen. Én azt gondolom, hogy ez nem keresztény, ez egy alapvetően pogány gondolkodás. Én vagyok az ő szolgája, és nem fordítva. Nagyon jó lenne ezen elgondolkodnunk, ugyanakkor mit látunk? Azt, hogy Isten alázta meg magát, és vett föl emberi formát. És pont ez a témához közelít ez a fölismerés, hiszen Isten tette ezt az életünkben. Na de lépjünk tovább. A kulcs szó tehát empátia. Gondolom megjelent most kivetítve. És néhány vonal, ez meg miért? Empátia a másik ember megértése azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedünk. Empátia nagyon fontos minden emberi kapcsolatban, minden emberi kapcsolat előfeltétele. például a pár esetében, akár jegyes pár, akár szerelmes pár, akár házas pár, nagyon fontos a tanár-diák kapcsolatban, ugyanúgy nagyon fontos a szülő-gyermek kapcsolatban, bár ez az utóbbi aszimmetrikus kapcsolat, mondjuk egy pár kapcsolat jó esetben szimmetrikus. Nem. Itt is szükség lenne arra, hogy a szülő megértse a gyerekét, ne is fordítva, kevésbé várható el, de néha jó lenne, ha a gyerek is megérteni a szülőt. A munkatársi kapcsolatban milyen jó lenne, ha a főnök érteni mindig a munkatársai, meg jó lenne fordítva is. És mindenki vel való kapcsolat esetében, akivel kommunikálunk, akivel érintkezni szoktunk az élet bármelyik területén, nagyon fontos lenne az empátia. Nos hát ezek után tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon empátiás-e Isten? Az a háromszög, amit itt most látunk, a Szent Háromság Isten jelképe, és itt szeretnék idézni, gondolom, hogy mindannyiunk által jól ismert igét, a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből. Azt írja itt a Szentíró, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Hát kivéve egy dolgot, ő nem követett el bűnt. Ez a mondat az isteni empátiáról szól. Az én lelki pásztorom serdülő koromban Jó Sándor volt, valószínűleg a nevét sokan ismerik, hiszen több igehirdetés kötete megjelent azóta. Konfirmációs órákra is hozzájártam, és egyszer a következő hasonlatot mondta. Azt mondta, képzeljétek el, hogy én szeretem a hangyákat. Hát mielőtt azt gondoltuk volna, hogy hát Sándor bácsinak furcsa ízlése van, azért hozzátettem, hogy hát nem igazán szeretem a hangyákat, de hát tegyük fel, hogy tudnám ezt a hangyákkal közölni? Hiába mondanám nekik magyarul, németül, hollandul, ő tudott hollandul, nem értenék. Egyetlen egy lehetőségem lenne, ha én hangyává változnék, és lemennék közéjük a bolyba. Gondolom, értjük ezt az analógiát. Ezt tette Isten. Hol lakik Isten? Nem a templomban, jelen van ott is. Hol van még? Tud-e valaki olyan helyet mondani, ahol nincs ott? Én nem tudnék. Egész más létforma az, ahol ő van. Na, hadd jöjjön közelebb ez az egész gondolat. Én olvastam jó néhány évvel ezelőtt egy nagyon érdekes könyvet, tulajdonképpen sci-fi. Kész a szerző, Daniel Kiss, az a címe magyarul is megjelent, Virágot Algernonnak. Olvasta valaki? Na, ki olvasta? Filmen is volt, a könyv sokkal jobb. Azért sci-fi, mert arról szól, ami még nem valósult meg, hogy egy fiatal embert, aki súlyos értelmi fogyatékos, okossá operálnak. Azután, hogy nyomon kövessék az értelmi fejlődését, őt folyamatosan versenyeztetik egy egérrel. az egeret nevezik Algernonnak. Most, hogy mérni tudják a fejlődést, ezért kitalálták azt, hogy létrehoznak egy terepasztalon egy labirintust. Charlie a hős elindul, és ő is eljut a célba. A kisegeret is eleresztik, és ő is megtalálja az utat. Jó a könyv pszichológiai szempontból is, a szerző pszichológus, de hát olyan behaviorista, hát viselkedés vagy tanulás lélektani szemléletű. Emiatt nem is értek vele egyet valamiben, mégpedig épp a leglényegesebb dologban, az említett problémával kapcsolatban, tudnénik, nem egyenlő a verseny. Mégpedig azért nem, mert a Algernon, a kisegér, nem lát tovább a folyosó végénél. Következő kereszteződésig lát, ahol neki dönteni kell, hogy jobbra vagy balra megy, és mindig csak részletről részletre tud megtanulni egy utat, amíg eljut a céldobozba. De Charlie felülről az egészet át tudja tekinteni. Azt hiszem érzékelhető, amit mondta. Mi egy háromdimenziós térben élünk. Az egér, mondhatjuk azt, hogy kétdimenziósban. Majdnem kétdimenziósban. Micsoda előny háromdimenzióban élni. Hol van Isten? Túl a mi háromdimenziós terünkön, egy végtelen dimenziójú világban. Ő együtt látja az én születésemet a halálommal, sőt, messzi őseimet, az ükonokám ükonokájával, ha lesz még addig világ. Egészen más megközelítés. A szemvilágunk. Na, ebből a világból jött el Jézus hozzánk. Ez nagyobb út, mint amekkorát Sándor bácsi tett volna meg, ha hangyává változott volna. Örülök, hogy nem változott hangyává. Megalázta magát, emberi formát vett fel, vagy emberekhez lett hasonlóvá, ahogy a Filippi 2-ben olvassuk. Szolgai formát vett fel. Ő az Úr, de szolgává lett. Ebben az énekben is énekeltük. Királyból lett koldus szegény, pedig ő király ma is. Azért, hogy minket meg tudjon szólítani. Biztos lehetek abban, hogy megért engem, hiszen a helyzetembe illeszkedett. Eljött ide a földre, emberré lett. Végig élt egy viszonylag rövid emberi életet, úgy tudjuk úgy, 33 évet körülbelül. És közben megismert minden emberi szenvedést. Nem csak testi szenvedéseket. Átélt csalódásokat. A legjobb barátaiban kellett csalódnia, mert a legnehezebb órában hagyták magára. Volt, aki megtagadta, volt, aki elárulta. Voltak, akik gyáván elfutottak. Amikor szüksége lett volna arra, hogy legalább ott legyenek. És végül szenvedéseinek a csúcsa, amikor átéli azt, hogy még az Isten is elhagyta. Azért kiállt föl a 22. Zsoltár szavaival, én Istenem, miért hagytál el engem? Ott a kereszten hangzik el ez. Na most itt ennek a táblának az alján olvashatjuk azt, amit élő szóban most már elmondtam. Az a kifejezés ebben a igében, hogy áthatolt az egeken, az nem egy fordított stratoszféra repülést jelent, hanem azt jelenti, hogy a végtelen dimenziójú világból eljött hozzánk térben és időben, térbeli és időbeli korlátok között élő emberekhez, hogy elhiggyük, ismeri és érti a mi problémáinkat és szenvedéseinket. Nincs olyan, amit ne értene az életünkben. Én egyébként elhiszem, hogy ő akkor is értené, ha ez nem történt volna meg. De számomra így még meggyőzőbb. Az Úr tudja azt is, hogy mi a fáradtság, azt is, hogy mi a fejfájás, és azt is, hogy mi a kiközösítés és a megszégyenítés. Mindezt átélte, értem, és Isten ítéletét vállalta helyettem. Bűnné és átokká lett értünk, ahogyan az apostol a levelében kifejezi. Tehát Isten a helyzetünkbe illeszkedett Jézus Krisztussal, mert ez az empátia. Lehet, hogy néhány gondolatot ismétlek, két héttel ezelőtt voltam itt, ugye, körülbelül, és talán a testvérek közül néhányan jelen voltak, tőlük elnézést kérek. A helyzetünkbe illeszkedett. Nagyon jó, szép irodalmi példa erre Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című verse. Gondolom ismerjük. Miről is van szó? Arról van szó, hogy ez a Lóci gyerek, ez rettenetesen viselkedik. Ugye a vers elején olvassuk. Ilyenek olvashatók az elején, hogy Lóci, ne kalapáld a bútort, ide az ollót, nem szabad, rettenetes már. Megint ledobtad az erkélyről a mozsarat, jössz le rögtön a gázrezsóról, és így tovább. Tehát már-már ott tart az apa, hogy jól elfenekeli, de aztán gondol egyet, inkább leül mellé a padlóra játszani. Hát ekkor egy óriási fordulat következik be. Hát onnan a padlóról nézve más a világ. Onnan a padlóról minden csupa láb, meg olyan nagyok a nagyok. Úgyhogy megérti Lócit. Miért érti meg? Mert a helyzetébe illeszkedett. Mert ez az empát. A helyzetébe illeszkedett. Na, az a jelenet, amit itt látunk egy képen, bibliai jelenet egy filmből való, amikor Jézushoz oda tuszkolnak egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, tulajdonképpen Jézusnak akarnak csapdát állítani. Mondják is, hogy Mózes azt parancsolta, hogy az ilyeneket meg kell kövezni, ezt rajta kaptuk, házasságtörő, te mit mondasz? Hát Jézus nem válaszol rögtön, hanem lehajol, és az ujjával ír a porba. Na, ezt látjuk ezen a képen. Nem írja a Biblia, hogy mit írt a porba. Én hallottam már olyan feltételezést is, hogy női neveket, mert akkor esetleg néhány embernek, férfiak tuszkolták oda ezt a nőt, néhánynak közülük eszébe jut, hogy kivel milyen kapcsolata volt. Tehát ír a porba, aztán egyszer fölegyenesedik, és a következőt mondja. Aki köztetek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Ismerjük a történetet. János evangéliumának a 8. részében olvasható. Erre az történik, hogy úgy szépen egyenként elpárolódnak. Egyszer csak nincs ott senki. Csak az asszony és Jézus. Jézus megkérdezi, senki sem ítél el téged, hol vannak a vádlóid? Senki, Uram. Én sem ítéllek el, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Empátia Jézus részéről, ugyanakkor világossá teszi ez a történet azt is, hogy Isten szeret minket, megért, elfogad, de a bűneinket elutasítja. Így kell erről gondolkodnunk. Engem szeret. Tudja azt is, hogy mit tettem, tudja azt is, hogy mit gondoltam, mit éreztem, gondolok vagy érzek. Ennek ellenére engem elszeret, engem szeret, de a bűneimet akár gondolatban, akár tettben, azt elutasítja. Ezekkel együtt nem léphetek be az ő országába. Ezektől meg kell szabadulnom. Néhány festményt fogunk most látni. Van egy norvég festő, Larssonnak hívják, 19. század végén, a 20. század elején dolgozott, nagyon szépen festette a családi életet. Ezen a képen is egy ilyen jelenetet látunk, egy kis család, mert egy dobogón ül egy karos székben egy hölgy, gondolom látjuk. Szimpatikus? Hát nem muszáj válaszolni. Minden esetre úgy azt sugározza a kép, hogy ez az asszony nagyon meg van elégedve saját magával. Én anya királynőnek neveztem el magamban, és ott van a dobogó alján egy kislány, egy kisgyerek, látjuk ugye a piros ruhában, szeretne kapcsolatot létrehozni az anyjával. De az anya nem néz vissza rá, mert el van foglalva a saját gondolataival, nincs empátia, nincs megértés. Meg van győződve arról, hogy ő a legjobb anya, meg a legjobb feleség. Aztán van még valaki a képen, ott hátul az asztal mögött ül. Lehet látni? Hát az a benyomásom, hogy ennek az embernek abszolút semmi jelentősége. Lehet, hogy ő lenne a családfő. Hát, ha valami ebből az asszonyból végképp hiányzik, az empátia. Hát, érdemes még átgondolni néhány dolgot, mégpedig az, hogy az empátia képessége nem függ se a műveltségtől, se az intelligenciától. Ezért szeretnék itt megidézni két jeles tudóst. Az egyik Max Planck, az egyik tanulmányát kezdi ezzel a mondattal, gondolom ki is van már vetítve, hogy egy új eszme a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni, hogy az ellenfelek meggyőzetnek, hanem úgy, hogy kihalnak. Hoppá! Fiatal Planck fölfedezte a kvantummechanikát. Az öreg professzorok valószínűleg nem értették a kvantummechanikát. És nem tudta meggyőzni őket. Meg kellett várni, amíg kihalnak. Aztán ő belőle is öreg professzor lett. Hát én remélem, hogy rugalmasabb volt a gondolkodása. Mindenesetre azt sejtjük, hogy hívő ember volt valamilyen szinten. Én úgy tudom, hogy egy berlini evangélikus gyülekezetben presbiter is volt. Az öreg Planck. A másik jeles tudós, Jean Piaget, legalább a pedagógusok ismerik a nevét, a fejlődés pszichológia jeles képviselője, az értelmi fejlődés kutatója, mai napig nagy a jelentősége, ő is egy tanulmány elején írta azt, amit itt talán lehet olvasni már, hogy a tudományos viták rendkívül hasznosak, mert a vita végén a vitatkozó felek jobban értik a saját álláspontjukat. Hát hogy ne értenék? Hát közben megfogalmazta. És miközben megfogalmazza, ő is megérti. Nem tudom, vannak-e köztünk pedagógusok, remélem vannak. Ugye ezért van előnyös helyzetben a pedagógus, mert kénytelen bizonyos összefüggéseket leegyszerűsíteni, ő is megérti, miközben megmagyarázta. De milyen fontos az empátia. Minden esetre nem műveltség és nem intelligencia kérdése, itt valami másról van szó. Na, szintén Larson kép ez, a nagyapák talán megértőbbek, tehát miért ültette ilyen magas asztalra a festő ezt a nagyapát, aki nagyon dicséretes módon szemkapcsolatot tart a kis unokájával, de hogyan? Azt hiszem, erre a jelenetre valóban lehet azt mondani, hogy lenézi a kicsit. Hát olyan aranyos kis buta, amiket mond, még ki is lehet figurázni. Ez nem igazi empátia. Hallottam egyszer egy nagyapáról, meg kell mondanom, nem én voltam. Rábízták az unokáit, nem bírt velük. Ugye étkezéskor ott körülülték az asztalt, ő ült az asztal fönn, állandóan csipkedték egymást, rugdosták egymást, hogy csináljon a rendet. Végül valamit kitalált, kicsit kinyitotta a száját, és a nyelvével meglökte a műfogsorát. Erre a gyerekek. Egyből jók voltak. Hát valamit eltalált abból, hogy hogy lehet bánni a gyerekekkel, de ezt nem javaslom módszernek. Vajon azért tette, mert megértette őket? Hát nem biztos. Mindenesetre abban az esetben ez hatásos módszer volt. Tény az, hogy nagyon nehéz olykor megérteni egymást, az egocentrikus ember sohasem tud empátiás lenni. Egocentrikus, énközpontú, nem feltétlen önző. Ez más. Minden gyerek egocentrikus. Az azt jelenti, hogy a problémákat, egyáltalán az emberi életet, mindent csak a saját nézőpontjából képes követni. Oda kell eljutnunk, hogy föl tudjuk venni a másik pozícióját is, és onnan is nézni adott esetben a problémánkat. Most tessék elképzelni egy házassági helyzet. Hát olyan világos, hogy nekem van igazam, és nem fér a fejébe a párom. Na de próbálja helyzetébe illeszkedni. Onnan másképp látszik. Ha egocentrikus, ha én központú maradsz, akkor ez nem fog sikerülni. Ez sehogy nem megy. Öregnek és fiatalnak ahhoz, hogy ez végbe menjen, új szívre, új értékrendre, és ennek következtében új látásmódra van szüksége. Igen, megtette Isten ezt a hatalmas lépést, de ha mi azt akarjuk tenni, amit ő parancsolt, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, akkor meg kell tanulnunk többek között az empátiát is. Pál apostol elmondja azt, hogy zsidónak zsidóvá, görögnek görögné, mindennek mindenné lettem, hogy az evangéliumot el tudjam vinni. Azon vitatkoznak, hogy ki írta a zsidókhoz írt levelet. Én feltételezem, hogy Pál, de majd a mennyországban megkérdezzük. Luther azt hiszem, hogy Apollós gyanította a szerzők között, vagy Barnabás, nem tudom. Mindegy, mondjuk Pál. Másképp ír nekik, mint ahogy Athénban prédikált. Mert igazodott azokhoz, akik számára üzenete volt Istenhez. Ha valaki házaspárokkal foglalkozik, a házaspárok gondolatvilágát kell megismerni. Ha valaki gyerekekkel foglalkozik, le kell szállni oda, ahol ők vannak. Minden misszióban. Azt jelenti ez, hogy alkoholistának alkoholistává kell lenni. Igen, de nem szabad inni, csak vizet. De az ő világát megérteni azt kell. Ez szükséges. Mert különben nem jut el az üzenet. Na, itt erről van szó. Na, még egy Larson kép, így is lehet, azzal mondta fölírva, hát itt ez a kisgyerek, nem is az apja nyakában, az apja feje tetején ül, abszolút a labilis helyzet, és a szemkapcsolat se lehetséges, mégis azt gondolom, hogy tökéletes a harmónia. Emlékszem, az én gyerekeim nagyon szerették, amik kicsik voltak, ha úgy földobálom őket. Csak édesanyám, ha pont olyankor látogatóban volt náluk, mindig reszketett, és mondta, tehát elejted, egyszer se ejtettem el. Néha visítottak is, meg úgy tettek, mintha félnének, de azért beálltak. Mert végül is élvezték ezt a liftezést, tehát itt is valami ilyen lehet. Igen, együtt vannak, és valami olyat tesz itt az apa, ami gyerekszerű, amivel a gyerekhez el tud jutni az ő üzenete. Az, hogy nekem fontos vagy, szeretlek, idő van rád. Na most nekünk a gyermeki egocentrizmusból el kellene jutnunk a szociocentrizmushoz, magyarul ahhoz az állapothoz, amikor a másikat is megértem, csak hát ez nehezen megy. Nekünk, lám még nagy tudósoknak se mindig sikerül, mert úgy tűnik, hogy itt valamiféle fejlődési zavar van. Mi ennek a fejlődési zavarnak az oka? Mielőtt válaszolnánk erre a kérdésre, nézzük meg még ezt a képet. Egy német könyv címlapja ez. Ugye kamaszokról szól, és látjuk a feliratot, meine Eltern sind in einem schwierigen Alter, az én szüleim nehéz életkorban vannak. Kember könyvének az a cím, amit a serdülőkorról írt, hogy nehéz évek. Hát mindenki arra gondol, hogy milyen nehéz a szülőnek, amikor serdülő gyereke van. Arra ritkában gondolunk, hogy milyen a kamasznak. Amikor olyanok a szülei, mint ezen a képen, ugye az őseim nem értenek ősökön, a kamaszok a közvetlen felmenőket értik, hát olyan begyöpösödött a gondolkodásuk, hát nem lehet velük bírni. Hát meg kellene érteni, igen, nehéz megérteni a kamaszokat, de nehéz megérteni az öregeket is. Nehéz megérteni a sérülteket. Nagyon nehéz megérteni a nőket, nem tudom, fiúk, mit gondoltok erről. A nőknek könnyű, mert mi férfiak olyan egyenes, áttekinthető lények vagyunk, nem? Ez teljesen világos. De a női lélek az bonyolult, úgyhogy komoly intellektuális munka. Még jó, hogy Isten olyan sok észt adott nekünk. És hát a férfiakat, hát véletlenül ezt is ideírtam. És itt jut eszembe egy kis anekdóta, ezt a múltkor talán elmondtam, megint bocsánatot kérek azoktól, akik hallották. Képzeljétek el, valaki megtalálta Aladdin csodalámpáját. Hallottatok már ilyenről? Nem tudta mi az, de hát kézbe vette, mi lehet, le akarta törölni a port. Erre mi történt? Megjelent a szellem. Hát elcsodálkozott, hát mit kívánsz? Kérdezte a szellem. Hát ha már itt a szellem, csak kívánok valamit, mondta kissé remegő hangon, hogy én annyira szeretnék már végre egyszer a Kanári-szigeteken nyaralni, de irtózom a repülőgép utazástól. Kedves szellem, légy szíves, építs nekem egy hidat a Kanári-szigetekre. Mire a szellem, ne haragudj, ma nehéz napom volt, sok nehéz munkám volt, fáradt vagyok, kívánj inkább valami mást. Jó, rendben van, akkor magyarázd el nekem a feleségem gondolkodását. Mire a szellem, kétsávos vagy négysávos legyen a híd. Nem látom, hogy egy mély rezonanciára talál a férfiaknál. De van egy folytatás ennek a történetnek, és ez a folytatás, ez igaz. Néhány évvel ezelőtt egy házasságondozó hetünkön Tahiban történt. Egyik délután külön szerveztünk férfi és női kis csoportokat. Én is ott ültem az egyik ilyen kis csoportban, voltunk talán hatan, és az egyik férfi társunk panaszkodott erre. Én nem értem a feleségem gondolkodását, nem gondolkodik normálisan. Mire egy másik férfi mondta, gondolj arra, hogy Isten őt az oldalbordádból teremtette. Az van meg benne, ami belőled hiányzik. Hát ez gyönyörű, nem? Hát Isten miért teremtett volna engem még egy példányban? Ő nem olyan, mint én. Hát nem olyan. De milyen jó, kiegészítjük egymást. Hát néha idegesítő, hogy nem olyan, de rá kell jönnöm, hogy jó, hogy nem olyan. És pontosan arra van szüksége, és akkor kezdem őt megérteni, mert egyáltalán mindenkit saját magamon kívül nehéz megérteni. Na most mi a fejlődési zavar oka? Nem más, mint a mi megromlott természetünk. Mikor romlott meg? Akkor, amikor hátat fordítottunk Istennek. Ott az énekkel. Mi már úgy születünk. Istennek háttal. Senki nem születik hívő keresztjén. Palau írja egyik kis füzetében, ha valaki istállóban született, attól még nem lesz ló. Tehát nem lehet a kereszténységbe bele születni. Hanem személyesen kell megismerni Istent. Hát mi történt? Itt látunk egy rajzot, Gál Éva rajza, azt a jelenetet ragadja meg, amikor azt írja a Biblia, hogy akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Bűn. Igen. A bűn eset. Így jellemzik ezt a történetet. Mi itt a bűn lényege? Nem az, hogy ettek. Hát enni nem bűn. almát enni, az se bűn. De az nem alma volt. Mi volt? Legjobb azt mondani, hogy tiltott gyümölcs, nem? Milyen fa volt, amiről szakítottak? Nem a tudás fája, hanem a jó és gonosz tudásának a fája. Mondhatnám úgy is más szavakkal, hogy az erkölcsi megítélés fája. Ez a jelkép, ez egy jelképes történet. Azt fejezi ki, ez a magatartás az ember részéről, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Én magam akarom eldönteni, hogy mi jó, mi rossz. Kopernikuszi fordulat. Ne Isten legyen a középpont, én legyek a középpont. Én olyan akarok lenni, mint Isten. Hát ez súgja ki jó. Olyanok lesztek, mint Isten. Jónak és gonosznak tudói. Megnyílt a szemük. Hát ezt ígért a sátán. Akkor megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Hát Évának megnyílt a szeme, de nem Istent látott, hanem egy pucér férfit. Aztán észrevette, hogy ő is mesztel. Hát gyorsan el kéne takarni magát, hát fügefa levél akadt kézbe. Jobban járt volna, ha lapulevél van közelben. De mi a történet lényege? Az, hogy köztük is kapcsolati zavar állt föl. Mert a mesztelenség az is jelképes. Legalábbis nem csak testi mesztelenségről van szó. A bűneset előtt, a második fejezet végén, még ezt olvassuk, még mindketten mezítelenek voltak, az ember és az ő felesége, de nem szégyelték magukat. Most pedig egyszerre szégyelik. Hát valami baj történt. Már nem jó, ha mindent lát a másik. Már nem jó, ha mindent tud. Már nem jó, ha észreveszi, hogy mit teszek. Most már van dugi pénzem. Most már vannak titkos gondolataim. Anakronisztikus, ahogy most fogalmazok, de erről van szó. Hát félek tőle, ha mindent megtud. Félek a feleségemtől, ha rájön, hogy én mit csinálok, vagy mit nézek a számítógépben. Pedig Isten azt akarja, hogy köztünk ne legyen titok. Ne kelljen rejtőzködni. Hát az ember rejtőzködik. Isten elől is nevetséges az a fügefa kötény, amit ott készít Éva. Még nevetségesebb, hogy Isten elől is elbújnak a fák közé. Vörös Sándor egyik versében írja, hogy rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsen engemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem lehet. Isten elől nem lehet elbújni. Menekülni sem. Illetve Isten elől menekülni csak Istenhez lehet. Mind boldog, aki hozzá menekül. Olvassuk a második Zsoltár végén. Nagyon megdöbbentő a történet folytatása. Ki okozta a zavart? Az ember. Ki akarja helyreállítani a kapcsolatot? Isten. Ő jön és szól. Megszólítja az embert. Hol vagy? Ez óriási élmény. aki már átélte azt, hogy Isten megszólította, az tudja. Akkor megszólította Ádámot, Évát. És ma is megszólít. Sőt, olykor többször is szólongat, ha valaki nem akarja őt meghallani. Mi félünk egymástól, félünk Istentől, pedig Isten azt akarja, hogy meghalljuk az ő megszólítását. Na most egymás elől rejtőzködnek. Van egy másik bibliai jelenet is, amikor ugyanezt a mondatot, hogy akkor megnyílt a szemük, olvashatjuk, mégpedig az Emmausi történetben, amikor ugye két tanítvány megy bánatosan haza Jeruzsálemből, Emmausba, falujukba, hozzájuk szegődik valaki, ők kétségben vannak esve, hiszen a mestert, akiben ők reménykedtek egy koncepciós per kapcsán, halálra ítélték, kiközösítették Izraelből, és mint egy rabszolgát a városon kívül a szemétdomb közelében keresztre feszítették. Mindennek vége. Hozzájuk szegődik egy idegen. Idéz a Bibliából, az Ószövetségből. Olyan jól esik hallani, hallgatni. Olyan jó, amiket mond, úgy gerjedezik a szívük. De csak akkor nyílik meg a szemük, amikor behívják, amikor asztalhoz ülnek, ő megtöri a kenyeret, és akkor megnyílt a szemük, és felismerték Jézust. Megtört kenyér, az úrvacsorában megjelenik. Mi az üzenete? Az, hogy Isten emberré lett, helyettünk, helyettem, értünk, értem, föláldozta magát, hogy az én bűneimért eleget tegyen Istennél. Az empátiás Isten, Krisztusban empátiás Isten. Fel kell ismernünk és be kell fogadnunk azt a szeretetet, amivel Isten közeledik hozzá. Az empátia tanulásának van néhány lépése. Ez, amit itt látunk, egy Rembrandt festmény, az irgalmas samaritánus történetének egy jelenete, amikor megérkeznek a fogadóba, és hát lesegítik az összevert embert az összvér hátáról. Ez is egy nagyon jó példa az isteni szeretetre, mert érdek nélkül segít ez a samáriai kereskedő ennek az összevert embernek. És empátiás volt vele szemben. Az első lépés, egy hitlépés, az annak a felismerése, hogy Isten törődik velem, ezért az én energiám felszabadul arra, hogy másokkal törődjek. Milyen jó, nem kell magammal annyit foglalkozni. Pedig lehet, hogy a házassági feszültség is akkor ered, hogy már megint nem kapom meg tőle, ami nekem jár. Nem készül el időben a vacsora, nem foglalkozik a gyerekkel, nem segít legalább a porszívózásnál, nem tud elszámolni a pénzzel, és így tovább. Tudnánk sorolni. De nem kell magammal foglalkoznom, mi jár nekem, mi nem jár nekem. Mert Isten engem szeret, ami a legfontosabb, azt megkaptam, és akkor oda tudok figyelni a másikra. És komolyan veszem az önmegtagadás és a szeretet parancsát. Hát a keresztény élet az egy kemény dolog, nem? Nem sétagalok. Azzal kezdődik, aki én utánom akar jönni, az először is tagadja meg magát. Hát nem tudom, hogy ki az, aki még nem kötött házasságot. Van ilyen? Vannak néhányan. Érdemes, mert az önmegtagadást gyakorolható. Nagyon jó iskola ez a keresztény életben. Házasok, osztják ezt a véleményt, hogy szükség van önmegtagadásra? Hát bizony. És ez jó dolog, mert Isten formál, nevel ezen keresztül, és hát a szeretet parancsának, az pedig parancsolja, hogy szeressük egymást. Tudnék, a szeretet elsősorban nem érzelem, vele járója a meleg érzés, a jó leső érzés. A lényeg a tett. Az, hogy földerítem, hogy neki mire van szüksége, és igyekszem azt megadni neki. Tehát az egocentrizmusból, az én központuságból, a te központuságba tudok átlépni. Azután a kapcsolataim során gyakorlom a másikra figyelést. Igen, gyakorolni kell, valóban tanulni kell a szeretetet. Szívből ajánlom Walter Nietzsche magyarul is néhány éve megjelent könyvét, gondolom be lehet szerezni, talán már Nyíregyházán is, az a címe, hogy a szeretetet tanulni kell. Na, néhány gyakorlati lépést nézzünk meg. Ez azt jelenti, hogy közeledünk a végéhez, úgyhogy nem kell sokáig már itt erre várni. Első fontos tanács, cseréld ki a szemüvegedet. Hát milyen szemüveg? Azt a szemüveget, amit viseltél akkor, amikor éppen házasságra készültél. Mert egy rózsaszín szemüvegen keresztül nézted a párt. Milyen volt? Gyönyörű. És nagyon rendes. És aranyos. És volt egy nagyon jó tulajdonsága. Az, hogy rajongott érted. Ez volt a legjobb tulajdonság. De valahogy időközben ez a szemüveg el szokott veszni. Ez nem baj, mert legalább az ember akkor reálisan lát. De honnan nem kerülni szokott egy másik, egy sötét szemüveg. De jó tudomásul venni, hogy ha az valóságtorzító volt, ez is az. A másik nem olyan sötét, mint amilyennek sötét perceiben látott. Hanem kérd az Urat, adja meg, hogy tisztán láss. Hát mitől fogsz tisztán látni? Mi a tisztán látás titka? Az, hogy Isten szeretetén át nézed a párodat. Isten szeretetén át, ez azt jelenti, hogy észreveszed, hogy Isten őt is szereti. Csodálkozol ezen? Nem kell csodálkozni. Őt is szereti. Ugyanúgy, ahogy téged is. Azon csodálkoz, hogy téged is. És észreveszed a keresztövében azon is, hogy bizony, neked is van mit megbocsátani. Van megbocsátani valója Istennek, de van megbocsátani valója a párodnak is. Vagy egyáltalán a másik embernek, akivel gondod van. Aztán nagyon gyakorlati az, hogy egy bizonyos attitűd váltása is szükség van. Különösen, ha ellenségeskedünk, ez azt jelenti, hogy két különböző irányú akarat feszül egymásnak. Nem értjük egymást, nem is akarjuk megérteni egymást. De végül a B megérti át, és onnan nézi a problémát, ahol a másiknak. Hát a férfiaknak nagyon nehéz asszonnyá lenni. Nem kell megijedni, nem biszexualitásról van szó, hanem megérteni őt, hogy milyen az, amiben ő van. Lehet, hogy otthon van, és akkor csodálkozol, hát egész nap itthon voltál, hogy nem értél rá? Hát egyszer próbáld ki, hogy telik el a nap. De sokszor még munkába is jár, azért elkészül a vacsora, azért a gyerekekkel is törődni kell, azért utána kell nézni annak is, és így tovább. Tehát nem olyan egyszerű. És fordítva, hát a férjemnek könnyű, elmegy a munkahelyére, ott téblából, aztán hazajön. Hát nem biztos, hogy téblából. Fáradtan jön haza. Igen, sokszor fáradtan jön haza. És alig várott, hogy elmond neki, hogy mi történt aznap itthon, ő meg a saját hőstetteit mesél. Vagy a kudarcait. Hát azt hiszem, abban lehetne versenyezni, hogy ki az, aki előbb hallgatja meg a másikat. Mert olyan nehéz visszafogni, hogyha az ember valamit el akar mondani. Nagyon nehéz. Hát ezért kell tanulni az empátiát. Hát a megoldás, ez mutatja, ez a második ábra, a harmadik pedig arról szól, hogyha csak úgy teszek, mintha megérteném, az nem vezet sehová, ez csak látszat. Tehát empátia nélkül nem segít, azt mondom, hogy én vagyok az oka, amely bocsánatot kérek. Ez nem elég, hanem a helyzetébe illeszkedve valóban meg kell értenem őt. A jó meghallgatás, tehát az, hogy én figyelek, megértem őt, ha kell, még kérdezek is, de vannak akadályai a jó meghallgatásnak, például az, hogy úgy is tudom, hogy mit fogsz mondani, hát akkor oda se figyelek. Hát már 20 éve hallgatlak, vagy nem tudom hány éve. Mindig úgy kell hallgatni, hogy most mondja először. Vagy előre megvan a véleménye a dologról. Lehetőleg ne legyen meg. Hanem légy annyira fiatalos, hogy tudj rugalmasan gondolkodni, és hozzáállni a problémához. Vagy a saját válaszomat fogalmazom közben. Hogy fogok válaszolni? Hát ez is megakadályozza azt, hogy őt igazán megértsen. Nagyon fontos bibliai tanács az, amit Pál apostol ír az Efézus 5-ben. Rendeljétek alá magatokat egymásnak. Ha valaki kikeresi a Bibliában, valószínűleg azt fogja találni, hogy engedelmeskedjetek egymásnak. Ez, amit itt olvasunk, ez a pontosabb fordítás. A hypotasso ige található itt, ami azt jelenti, hogy alárendelni magam. A német Biblia vissza is adja ezt. Mert vagy az Unterordnung, vagy az Unterdán szót használja. Majd a 6. fejezetben, amikor azt írja, hogy a gyermekek engedelmeskedjenek a szüleiknek, ott használ egy másik szót, a görögben a hypakuo, alá hallgatni, a németben a gehorszám, a hören hallani, hallgatni, igen van benne, szót fogadni. Tehát alárendelni magamat azt jelenti, hogy legyen ő számomra fontosabb saját magamnál. Hát szoktunk fogadkozni az esküvő előtt. Mindent megteszek, királynőm vagy, stb. Nem tudom, ki milyen képet szokott használni. Aztán, hogyha már elkezdődik a közös élet, akkor ezek a jelzők elmaradnak, és valahogy másképp alakul minden. Jobb nem is ígérni ilyeneket, különösen a csillagok lehozását, túl könnyelmű ígéret. Úgyse lehet betartani. csillagokat lehoznád, de a papucsát nem. Szóval sokkal egyszerűbb dolgok vannak. Valóban azt, amire szüksége van a másiknak, azt odaadni, azt megtenni. Mert rendeljétek alá magatokat egymásnak, mert az önzés kirekesztve, helyette a szeretet és Jézus tanítása, sőt parancsa, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Na most erre hogy reagálunk? A szép aranymondás. Megtanuljuk. El is tudjuk mondani. Lehet, hogy már most is tudjuk, hiszen annyiszor hallottuk. De komolyan megtenni lehet azt, hogy úgy szeretni, ahogyan Jézus minket. Hát az életét adta értünk. A romantikus lelkű férfi erre azt mondja, hát én is kész lennék mártír halált halni a feleségemért. Itt nem erről van szó. Az túl könnyű lenne. Tudnék azon az ember hamarátest. De az életet adni úgy, hogy a hétköznapok során odafigyelni rá, dolgozni érte, a szükségleteit kideríteni, megadni és megérteni, ez sokkal nehezebb feladat. Pedig a Jézusi szeretet ezt jelenti. Hát nem megy egyből, de az Úr segít ebben, és meg lehet tanulni vele együtt. Na, én ezt itt befejeztem, én azt tanácsolom, fogunk imádkozni, de hogy előtte talán énekeljünk egy éneket, addig annyira fölfrissülünk, hogy talán gondolataink lesznek, hogy kérdezzünk is. Én a 331-et javaslom, mint szarvas hűs vízforrásra. Azt hiszem, hogy azt ismerünk. imádkozz. Urunk, csak megköszönni tudjuk a te nagy szeretetedet, de azt se tudjuk méltóképpen. Megköszönjük, hogy te ezt is érted és megérted. Megkérünk, hogy taníts minket arra, hogy őszintén keressük annak a lehetőségét, hogy egymást megértsük, és így az egységünk te általad, te benned létrejöhessen. Amen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése, vagy mondani valója? Én átadom a szót neked.
Nagyon egyértelmű volt az előadás, nem maradt kérdés. Köszönjük szépen. A következő